Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nagy forgalom van nem csak a hazai nagyvárosokban, hanem a fővárosi nagypolitikában is, vagy inkább forgalmi dugó van. Van, aki próbál irányítgatni, de hiába. Az RMDSZ politikusai az elmúlt időszakban rendre azt mondták, hogy az lenne az ideális, ha bizalmatlansági indítvány előtt újra lehetne éleszteni a kormánykoalíciót, amely Sztilián Jón menesztése után szétment. Ennek egyre kisebb azonban az esélye. Kedden bizalmatlansági indítványról szavaz a parlament, mi várható kedd után? Mi lesz szerdán a hazai belpolitikában? Miközben kormánybukásról beszélünk, valósággal ég a ház, energiaárak elszabadulása, járványhelyzet eszkalálódása, és csak a két legnagyobbat említettem. Ki fogja kezelni ezeket? Erre keressük a választ a mai Naprakészben. Vendégem Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, az RMDSZ elnöke. Beszélgetésünket ma délelőtt rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Most azt tudjuk biztosra, hogy a parlament szavazni fog kedden a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványáról. Mi lenne az ideális helyzet most, amikor egyre hangosabb azoknak az elemzőknek a véleménye, hogy a legszerencsésebb az lenne, ha a Kücsú kormány megy, és lesz egy új PNL-USZRE plusz RMDSZ koalíció, amelynek nem Florin Kücsú áll az élén?
Ma nincsen ideális megoldás, és nem is lehetséges, hiszen az elmúlt hónapokban a különböző nyilatkozatok, állásfoglalások, a szembefeszülés egymással olyan méretű volt és olyan mélységekbe vitte a román politikát, hogy ebben a pillanatban onnan visszajönni nem lehet, tehát kedden lesz egy szavazás. Persze az eredményt a szavazás után, a szavazatok megszámlálása után lehet bejelenteni, de ha csak a aritmetikát nézzük meg azt, hogy ki mit nyilatkozott eddig, akkor jó eséllyel többsége lesz a szocialisták bizalmatlansági indítványának, ugyanis bejelentették az USZRE plusz SAUR, hogy megszavazzák. Ez magában jó nagy többség ahhoz, hogy a kormány megbukjon. Mondjuk 1-2-3 ember hiányzik, ilyen vagy olyan ok miatt az ezzel nem befolyásolja a szavazásnak a kimenetelét. Gyakorlatilag sem a szocialisták, sem az USZRE plusz AUR nem engedheti meg magának azt, hogy a nyilatkozatok után testületileg távol maradjon a szavazástól, ezért a legközelebb áll a valósághoz az a forgatókönyv, amely szerint kedden bizalmatlanságindítvány átmegy. Nyilván ezt meg lehet előzni, úgyhogy ha a miniszterelnök a szavazás előtt beadja a lemondását, akkor már munkafogyottá válik a bizalmatlansági indítvány, de akkor is a kormány már nem teljes jogkörrel rendelkező kormány, és onnantól kezdve bármelyik forgatókönyv, akár a szavazás, akár egy lemondást követő időszakban elindul az alkotmányos procedúra egy új miniszterelnökkel, tárgyalásokkal. Továbbra is azt gondolom, hogy az első próbálkozás az kell legyen, hogy az egykori koalíciót RMDSZ, liberálisok, USZRE plusz visszaállítani, nem lesz egyszerű, mert az elmúlt hónapokban elég mély árkokat ásott egymástól elválasztó árkokat a két párt, és azon át fog kelleni menni úgy, hogy tetszik vagy nem tetszik az USZRE plusznak a liberális párt elnökével Florin Kücsúnak tárgyalni. Azzal, akit épp megbuktattak, vagy aki épp visszaadta a mandátumát, ettől arra fele pedig egy ilyen tárgyalásnak a kimenetele az nem lesz egyszerű, nem lesz borítékolható. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy vissza kell a koalíciót állítani, amennyiben ez lehetséges. A kisebbségi kormány az működhet ideig óráig, viszont akkor valakivel meg kell állapodni, egy parlamenti együttműködést kell kötni valakivel, valakikkel, mert másképpen nincs többség, előbb-utóbb eljutunk oda, hogy nem valami ellen kell szavazni, hanem valami mellett, egy új kormány beiktatása mellett, és akkor viszont az urnába ott kell lennie a 234 szavazatnak. Ha nincs ott, akkor nincs új kormány, nem lehet beiktatni, és elindultunk az előrehozott választások fele, amelyekhez eljutni valóban nagyon nehéz, de én ma ezt a harmadik forgatókönyvet sem zárnám ki, mert amennyiben nincsen egy megegyezés, egy kisebbségi kormány, ez egy parlamenti együttműködéssel, legalább a jövő évig, és aztán közben az ember talán több bölcsességgel, több ésszel áll a dolgokhoz, hogyha időt nyert, egyik másik politikusnak ráférne egy kis magába fordulás, akkor újra lehet gondolni. Ha ez nem történik meg, akkor az előrehozott választás, mint forgatókönyv ott van, továbbra is nem volt ilyen 31 éven keresztül, senkinek nem sikerült, de ez nem jelenti azt, hogy akkor a következő 31 évben sem fog sikerülni, ugyanis a szocialistáknak, ha ma nem érdekük, nyilván tél előtt ősszel átvenni a kormányzást nem érdek az ellenzéknek, de a jövő évben már érdeke lesz, hisz elválasztja ezáltal a parlamenti választást a 2024-es elnökválasztástól, ő szervezi meg a 2024-es választásokat, és ott van a kezében a teljes fejlesztésekre szánt összeg, Angel Szaligni, Pénérévé és a klasszikus. Európai Uniós alapok nem is adom össze, hogy ez mennyi pénzt jelent, mert rengeteget, és nyilván nekik az az érdekük, hogy ezzel ők rendelkezzenek, ezt ők irányítsák a fejlesztéseket, és ez valahol érthető, hisz minden politika arról szól, hogy a hatalmat gyakorolni akarja, a végrehajtó hatalmat gyakorolni akarja az, aki beszáll a politikai versenybe. Tehát ezek a forgatókönyvek lehetségesek, viszont én általában ezektől el szoktam tekinteni akkor, amikor a politikáról beszélek, mert ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen feladatok állnak előttünk addig, amíg hivatalban vagyunk. Én a kollégáimnak azt mondtam, hogy nekünk tisztességesen minden nap eredményesen kell végeznünk a munkánkat, és utána majd bármi történjen, a folytatásnak a lehetőségét megkeressük, és amennyiben van esély, akkor folytatjuk azt, amit elkezdtünk, mert azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban jó munkát, hasznos és eredményes munkát végeztünk a kormányban. De egymagunkban ezt a válságot mi már nem tudjuk megoldani, nem mi robbantottuk ki, megoldani sem tudjuk. És a legfontosabb problémák az energiaárak, és a bizalmatlanság indítvány előtt már erről döntés fog születni a hétfői kormányülésen. Még két kormányülést a jövő keddig tartani fog a kabinet, és az árkompenzációt a háztartások fele rendezni kívánjuk, illetve meg kell hozni számtalan döntést az egészségügyi szektorban azért, hogy a veszteségeket minimalizáljuk. A tegnap a Cseke Attila előterjesztésére megszületett az a kiegészítés a tárcához, ami lehetővé teszi, hogy gyógyszert vásároljon Románia, hogy jövő év februárjáig biztosítva legyen a gyógyszeres kezelésekre a négyféle gyógyszer kórházakba, és természetesen újabb és újabb intézkedéseket kell meghozni. Tehát munka az olyan jó bőven, nekünk most erre kell figyelni, nem pedig egymással foglalkozni. Ugye ez a legnagyobb baj a román politikának, hogy folyamatosan saját magával foglalkozik, és nem a társadalommal.
Szeretném, hogyha beszélnénk még arról, hogy milyen feladatok állnak ezelőtt a kormány előtt, még akkor is, ha megvannak számlálva a napjai, de maradjunk még egy picit a forgatókönyveknél. Az USZERE Plusz, az én azt látom, hogy csökönyösen ragaszkodik ahhoz, hogy Florin Kücunak mennie kell a kormány éléről. Az RMDS el tud képzelni egy Florin Kücu nélküli kormányt?
Nézd, ez nem a mi dolgunk. Mi nem kértük és nem kérjük, hogy Florin Kücu mondja le-e, hogy váltsák le-e. Én személyesen a miniszterelnökkel az elmúlt 9 hónapban nagyon korrektül, tisztességesen tudtam együtt dolgozni, a kollégáim is hasonlóképpen. Tehát ez nem az a film, amikor mi azt kérjük, hogy a miniszterelnök menjen. A liberális pártnak kell ezt eldöntenie, és természetesen a liberális párt, mivel ő a koalíción belül a legnagyobb párt, javasol miniszterelnököt, akkor, amikor nincs miniszterelnök. Ebben a pillanatban van miniszterelnök, együtt dolgozunk vele. Sok mindent el tudok képzelni, nem a fantáziánkkal van a probléma, hanem azzal, hogy egymást, amikor olyan helyzetbe hozzuk a politikában, az életben, a politikában aztán különösen, hogy a partnerednek nincs más lehetősége sem jobbra, sem balra, sem hátrafele lépni, akkor biztos, hogy neked fog ugrani. Ezt már rég megtanultuk a politikában, másoknak is ezt a tapasztalatot próbáljuk elmondani, hogy mindig hagyjál a partnerednek, az ellenfelednek, a lehetséges partnerednek mozgásteret. ha nem akarod, hogy neked ugorjon.
Az RMDS ragaszkodik azokhoz a tárcákhoz, amelyeket most vezet, mert hogy az borítékolható, egyelőre legalábbis úgy tűnik, ha bármit is lehet borítékolni a hazai politikában, hogy újra el kell majd osztani a tárcákat, amennyiben az Uszere Plusz ismét vissza fog lépni a kormánykoalícióba.
Nem velünk kell elosztaniuk a tárcákat, mi nem kérünk mást, nem adunk át tárcát, mi nem veszítettünk a koalíción belül, az arányunk ugyanannyi, tehát mi ezt a kérdést rájuk bízunk, ez az ő problémájuk, ebbe bennünket nem kell bekeverjenek, kérjük, hogy hagyjanak ki belőle, és hogyha majd nekik egymás között kell tárcákat cserélni, az lehetséges, az az ő dolguk, azt nekik kell megoldani. Mi nem kívánunk tárcát cserélni, tárcát leadni, tárcát kérni. Ez, amit decemberben kialkuttunk, kitárgyaltunk, a koalíción belül ez egy ilyen felállásban, hogy Pénéli RMDS, Uszere Plusz számunkra elfogadható, jó, és pont a mondat végén.
Tisztújító kongresszusra készül az Uszere Plusz. Dán Bárna és Dacian Csolos között dől el a pártelnöknek a személye. A stabilitása a kormánykoalíció szempontjából mi lenne a jobb eredmény? Mert hogy a mostani helyzet az tulajdonképpen Dán Bárna miatt van, aki az én olvasatomban legalábbis túlságosan nagy jelentőséget tulajdonított azoknak a véleményeknek, amelyek a kormányból való kilépést visszhangozták, és ezek a vélemények talán a pluszban hangosabbak voltak, mint az Uszerében. Ilyen értelemben Dán Bárnában nincs garancia, hogy nem mondjam azt, nincs tartás, vagy rosszul látszik innen?
Nézd, nem fogok én egy partner szervezetnek, pártnak a belső ügyébe beleszólni, vagy elmondani, hogy én erről mit gondolok. Gondolok erről valamit, a minap félig meddig elmondtam azt, hogy szerintem hol tévedett. Működésünk az elmúlt 9 hónapban Dán Bárnával jó volt, rendben volt. A tapasztalataim jobbak, mint amilyenek a társelnökével a tapasztalataink akkor, amikor ő miniszterelnök volt. De ezt nekik kell eldönteniük, és el fogják dönteni. A módszert is nekik kellett kiválasztani. Kiválasztották, ebben mi nem keveredünk bele. Azzal fog kelleni tárgyalni, akit megválasztanak a C+ tagjai, akik választó jogot kaptak erre a tisztújításra, tehát nem fogjuk mi megmondani, hogy ki lenne a jobb, bár véleményünk van nekem is, meg a kollégáimnak is erről.
Az energiaárak kompenzálását említette itt ön az imént, az árak maximálása, ezek viszont csak részmegoldások, attól a Gazpromnak még ki vagyunk szolgáltatva, hogy a széndioxid bizonylatok sem kerülnek majd kevesebbe, ellenkezőleg az EU-s trend nem a szénerőműveket üzemeltető országoknak kedvez, mindeközben ott a Fekete-tenger talapzatában lévő földgázmező, és ott van a csernobodai atomerőmű, amelynek 3-as és 4-es blokja papíron sem létezik igazából, tehát inkább a függőséget, a kiszolgáltatottságot kellene elkerülni, arról nem is beszélve, hogy nem csak a lakosságnak nő a számlája, hanem a cégeké is, és így minden drágulni fog, tehát az energiaszámlák kompenzálása hasznos, de nem elégséges. Mit tud tenni a kormány ennek érdekében?
Többféle megoldás lehetséges, és egyik megoldás sem azonnali, és egyik megoldás sem lehetséges hosszú távon, úgyhogy csak egyetlen egy állam lépjen közben. Ma az egész piacon, az Európai Unióban, a világpiacon árnövekedés van, és ezt látni kell, ami a mi helyzetünket illeti, illetve a környező országok helyzetét illeti. Igen, a Gazprom egyik meghatározó szereplő, tetszik vagy nem tetszik, és a Nord Stream 2 megépítésével még inkább szereplővé vált, és mivel a vezeték megépítése elkészült, az engedélyeztetések még, a szállításhoz szükséges engedélyeztetések még váratnak magukra, ezért a Gazprom ma egy kicsit prés alá tette az egész uniót, azáltal, hogy a tartalékokból, a tartályokból, a föld alatti tározó raktárokból pompálja ki a gázt, és ezzel nyilván bizonytalanságot okoz a piacon, plusz emeli a gázárát. A széndioxid kibocsátásról szóló bizonylatoknak az ára nagyon megugrott. Én azt gondolom, hogy itt az egyik megoldás az lehet, hogy ezt az Európai Unió tagállamai átvállalják, a kormányok átvállalják a központi költségvetésből, és nem a cégekkel fizettetik meg. Ezzel lehetne egy 20-25%-os árcsökkentést elérni a következő időszakban, egy néhány éves távlatban mindenféleképpen, és ez fontos lenne, ezt viszont Európai Uniós szinten kell megbeszélni, és komolyan meg kell ezt a kérdést vitatni. Azon kívül Romániának kell növelni az energia termelői kapacitását. Az az érdekes, hogy mi 80%-át a felhasználható vagy szükségletünknek elő tudjuk állítani, viszont ezt a kapacitást növelni kell mind a Csernobili atomerőmű bővítésével, mind a gáz alapú hőerőműveknek a korszerűsítésével, újabb megépítésével, de ugyanakkor kellene a napelemes megújuló energiaforrásokba is sokkal több pénzt befektetni. Erre most van pénz, lesz pénz a következő években, hát Romániának ezt növelnie kell, ezt a kapacitását. A fekete-tengeri gázelőhelyek, főleg a Neptun talapzatból nyilván, hogy csak évek múlva kerülnek fogyasztói felhasználásra, mert ebben a pillanatban még a kitermelésük sem kezdődött meg. Én azt gondolom, hogy legjobb esetben ez 2025-26 magasságában kerülhet a fogyasztói piacra. Na most ezek mind-mind fontos kérdések, hogy értsük, hogy mi hogyan alakult, de azért azt is kell látni, hogy a cégek, a szolgáltató cégek mohósága is ezen a piacon azért jelentős. Ezt is az államnak kell mérsékelnie, azzal, hogy plafonálja az árakat, nem a tőzsdén ott nem tudja tenni, hanem a szolgáltatónál. Ugyanis, ha nőttek az árak, valóban nőttek, az még nem indokolja az, hogy 200-250%-os árnövekedést is számlázzanak a cégek. Ugyanis ők a 2020-ba kiesett profitjukat itt akarják valamilyen formában pótolni. Ezért a mi álláspontunk az, hogy a felhasználók fele egy olyan megoldást kell találni a következő 6 hónapra, hogy ezen a téli időszakon túl legyünk, ami egyszerű, nem okoz bürokráciát, nem a fogyasztónak kell adni a kompenzálást, mert ez óriási bürokráciát és ügyintézés jelentene, hanem magának, a szolgáltatónak kell az államkasszából kifizetni. Az államkasszába pedig lehet pénzt tenni, hisz az állami vállalatoknak az extra profitját, a teljes profitját erre az időszakra az állam nyugodtan erre a célra fordíthatja, nincs az ég egy világon semmi baj, de később lesz újabb profit és lehet a beruházásokat folytatni, illetve a magáncégeknek is meg kell nézni, hogy az extra profittal mit csinálunk. Vannak olyan államok az Európai Unióban, Spanyolországtól, Olaszországig, Portugáliától, nem tudom én, Görögországig, amelyek az extra profitra nagyobb adót vetnek ki a következő hónapokra, tehát ez nem a végtelenségig szól az idő végezetéig, de most szükség van egy ilyen lépésre. Összetett kérdés, de az a legfontosabb, hogy ilyenkor az államnak kell lépnie, és ezt még a tél beállt előtt. Mi azt javasoljuk, hogy ez a kompenzáció a háztartási fogyasztók irányába a következő kormányülésen megszülessen, sürgősségi kormányrendelettel, és utána az alkalmazási normákat a minisztériumok elkészítik egy-két héten belül, hogy már a novemberi számláknál lehessen kompenzálni azt az árat, amely ebben a pillanatban nagyon-nagyon-nagyon magas. Nem akarom megismételni a számokat, hogy hány háztartásban mekkora a fogyasztás, és hogy ez gyakorlatilag milyen problémákat jelent akkor, amikor ki kell fizetni ezeket a számlákat, de megoldás van, és a megoldást a kormánynak kell érvényesítenie. Ez fog történni még a bizalmatlansági szavazás előtt. Van egy másik aspektusa is. Mi azt javasoltuk a kollégáknak az Energetikai Minisztériumban is, és a kormányfőnek is, hogy a vállalatok számára is legyen egy kompenzáció, mert ha a vállalatok számára nem az kompenzálást, ők beleépítik az energia ár növekedését a termékekbe, a szolgáltatásokba, ez inflációt fog generálni, az infláció csökkenti a fogyasztást, és egy olyan gazdaságban, mint a romániai gazdaság, amelynek a struktúrájában a fogyasztás elég nagy szeletet jelent, a csökkenő fogyasztás lassítja a gazdaságot. Tehát gyakorlatilag egy ördögi körbe kerülünk, hogyha a vállalatoknak is nem lesz egy valamilyen mértékű kompenzáció, azt is meg kell lépni, az egy kicsit bonyolultabb, de hasonló módszert lehet alkalmazni, mint a háztartási lakossági fogyasztók esetében.
Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, az RMDSZ elnöke a Naprakész vendége. Az energiaárak elszabadulása mellett a járványhelyzet eszkalálódása is a problémák legnagyobbika. A kormány neki feszült a járványkezelésnek, az egészségügyi minisztérium bevezetni a Covid igazolványt az egészségügyben. Akik nincsenek beoltva, azok tesztel, saját költségen végzett tesztel kell igazolják azt, hogy nem fertőzöttek. A népügyvédje már is alkotmányellenességet kiáltott.
A népügyvédjét most egy kicsit a bosszú is vezérli, de nyilván neki az a feladata, hogy figyelje, amennyiben a szabadság jogok sérülnek, akkor lépjen közbe. Mivel a különböző korlátozni csak törvényben lehet, ezért ennek a kezdeményezésnek törvénye kezdeményezés formájában kell, hogy megtörténnie, így is indította el a tárca, így kerül a parlament elé. És milyen korlátozásról van szó? Közegészségügyről van szó, arról van szó, hogy azok az emberek, akik a betegeket fogadják, azok védekezzenek, legyenek beoltva, legyen biztos, hogy ők nem betegszenek meg, illetve hogy az intézményeken belül ezt a járvány terjedését próbáljuk csökkenteni. Én személyesen ennél tovább mentem volna, a közszféra bizonyos területein hasonló módon járnék el, ugyanis az történik, hogy az állam tiszta ingyen vakcinát biztosít minden polgára számára. Ha nem akarsz élni ezzel, mert nem tudsz kötelezni mindenkit. Ha lenne ilyen törvény, hogy kötelező, akkor is lennének, akik nem oltatják be magukat. Ha nem oltatod be magad úgy, hogy ingyen a vakcina rendelkezésedre áll, akkor igen, tesztelned kell magad ahhoz, hogy bizonyos jogokat tudjál gyakorolni, élvezni, akkor, amikor járvány van. Olaszországban október 1-től csak úgy lehet menni munkába, a munkahelyre, mindegy, hogy állami vagy magánszféráról van szó, hogy van oltottsági igazolványod, vagy van teszted. Ha nem tetszik az ingyen vakcina, akkor természetesen lehetséges az, hogy kifizesd a tesztet hetente egyszer-kétszer, attól függ, hogy melyik tesztről van szó. Én ezt messze menően támogatom arról. Nem is beszélve, hogy az én szabadságom ugyan, mint embernek, korlátoktól mentesnek kell lennie, de akkor, amikor a másik ember szabadságát veszélyeztetem, akkor már az én szabadságomnak is a határai rögtön megjelennek. De nem lehet azt mondani, hogy a közegészségügyről van szó, hogy én nem oltatom be magam, veszélyeztetem a másikat, illetve újabb terhet rakok az egészségügyi ellátó rendszerre, olyan körülmények között, hogy látjuk, mi van Romániában. Most egyéb dolgokról nyilván beszélhetünk, hogy amikor a házi orvos azt mondja a betegének, hogy ne oltass be magad, én sem oltottam be, még várjál, akkor tulajdonképpen megáll a tudomány, megáll az ész, nincs tovább. Mi ilyennel számtalan ilyen esettel találkoztunk, bár az orvosoknak 70%-a be van oltva, de találkoztunk ilyen esettel is. Akkor mit mondjon az ember, mit mondjon az egyszerű ember? Az az orvos, aki nem hisz abban a tudományban, amelyet képvisel, amelyet tanult, és amelyel dolgozik nap, mint nap, az az orvos akkor a tesztet fizesse ki. Tehát én ezt így gondolom, vagy az az egészségügyi alkalmazott. Itt mégis erről a kérdésről kell beszélnünk, ezekről a kérdésekről érdemes beszélni. A többi az mind-mind fontos, hogy ki, hol, mit rontott el, de azt látjuk, hogy azokban az államokban, ahol az átoltottság nagy, az egészségügyi rendszeren nincsen olyan nyomás, mint ott, ahol az átoltottság alacsony. Azt is látjuk, hogy az intenzív osztályra ma 90%-ban olyan emberek kerülnek, akiknek nincsen meg a védőoltásuk, és ez mind-mind azt bizonyítja, hogy igen, a védőoltás attól nem ment meg, hogy esetleg ne fertőződjél meg. Az nem egy acélburok körülötted, amin a vírus nem tud átmenni, hanem egyszerűen a betegségnek a lefolyása más lesz. Nem kerülsz, vagy jó nagy az esélyed, hogy ne kerüljél intenzív osztályra. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy helyes a tárca kezdeményezése.
Egekben vannak a napi esetszámok, rengetegen vannak intenzív terápiás osztályon. Mi a válasza azoknak, akik azt mondják, hogy az, hogy nagyon alacsony az oltottak aránya Romániában, illetve elszabadultak az esetszámok, ez a politikumnak a felelőssége. Annak a politikumnak, amely mindenre rátelepedett, mindent felavat, mindenről megvan a véleménye, tehát akkor miért nem kezeli megfelelően a járványhelyzetet is?
Ez egy nagyon-nagyon rossz megközelítés. Mi esetünkben is, más államok esetében is, hisz ha a politika rá akarja kényszeríteni az embereket a kötelező oltásra, akkor az a baj. Ha nem lépi meg ezt, akkor az a baj. Ha vásárol oltóanyagot, akkor az a baj. Ha nem vásárol oltóanyagot, az a baj. Itt arról van szó, hogy hogyan állunk alapvető kérdésekhez, hogyan állunk, milyen felelősséggel egymáshoz, hogyan gondolkodunk a társunkról, a közösségről, a környezetünkről, és mennyi felelősséget vállalunk. Lehet mondani azt, hogy mindenért a politika a hibás, összekeverni a szezont a fazonnal, de akkor azt jelenti, hogy egy paternalista államra vágyunk, azt akarjuk, hogy az állam oldjon meg helyettünk mindent. Mi nem vagyunk semmiért felelősek, sem a saját egészségünkért, mi nem akarunk azért semmit tenni, hogy megóvjuk magunkat. Az állam óvjon meg bennünket, de ne is kényszerítsen semmire. Tehát ez így nem fog menni. Ezért én azt gondolom, hogy azok, akik azt mondják, hogy mindenért a politikum a felelős, természetesen ez a szívük joga, de akkor, amikor visszakérdezel, hogy jó, de azt szeretnéd, hogy kötelezővé tegyék az oltást, akkor jaj, nem, Isten őriz. Hisz az három generáción keresztül
meddőséget okoz.
És akkor a logikával nem is vagyunk köszönő viszonyban, ugye. Tehát sok mindenért hibás a politika. Azért, hogy magával foglalkozik, azért, hogy nem fogalmaz távlatos célokat, de itt ebben az esetben azt gondolom, amikor a megfelelő oltóanyag rendelkezésünkre, amikor a logisztika készen van ahhoz, hogy mindenki, aki oltást kér, megkaphassa, és nem élünk az oltással, akkor utána azt mondani, hogy ezért a politika a hibás, lehet, csak meg is kell indokolni, hogy akkor, ha kötelezővé tesszük az oltást, mert ugye ez is fölmerült, akkor viszont azt fogadja el mindenki. Ha el akar utazni valaki ma Afrikába, Indiába, különböző országokba, akár üzleti célral, akár turistaként, akkor be kell oltassa magát. Akkor nem kérdezi, hogy vajon mi van abban az oltóanyagban. Elmegy és beoltatja magát. És azok mind olyan oltóanyagok, amelyek a klasszikus módszerrel készültek, még csak nem is ezzel a mostani csúcs technológiával, és nem teszi fel a kérdést, hogy vajon mi van. Elmegy, beoltatja magát, mert másképpen nem tud elutazni oda, ahova el szeretne utazni. Tehát azért nagyon őszintén kell beszélni, valamiért a politika hibás, valamiért a politikát számon lehet kérni, de akkor egy teljesen más irányt vennének a dolgok, hogyha például az oltást kötelezővé tennénk.
Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, az RMDSZ elnöke a Naprakész vendége. Beszélgetésünket a belpolitikai helyzettel kezdtük, majd a hazai realitásokról beszéltünk. Ön a Penélé kongresszusán mondott beszédében az iszabbirkózás helyett szintén a hazai realitásokra, a hazai valóságra irányította a figyelmet. Többek között, miről az imént beszéltünk, és több román véleményformálótól, újságírótól virtuális válveregetést kapott. Azt mondták, lám ez a józanság hangja. A hátnyúsz.ról főszerkesztője szerint Kelemen Hunor jó lett volna miniszterelnöknek. De az elmúlt időszakban egyre több román újságíró és politikus is méltatta az RMDSZ-nek a racionalitását. Egy utópia lenne a magyar miniszterelnök az ön személyében, mert hogy kívülről egyértelműen látszik, nyilván lehet rugózni az egyértelmű kifejezésen, majd meg is fogják tenni ezt egyesek, hogy az RMDSZ-nek konkrét elképzelései vannak kormányzásról, elképzelései, amelyek az embereket szolgálják, románokat, magyarokat, nem pedig a politikai agendákat.
Hát most magamról nem fogok beszélni, hogy el tudnám látni, vagy nem tudnám ellátni, ezt ugye mások ítélik meg, másoknak kell erről véleményt mondaniuk. Nekem is van erről véleményem, de nyilván most itt nem ez a kérdés, hogy alkalmas lennék, vagy nem lennék alkalmas erre, hanem a román politikában egyrészt ott van, hogy a legnagyobb párt adja a koalícióból a miniszterelnöket, és az nem az RMDS, induljunk ki ebből. A másik meg, hogy vannak ugyan olyan országok, voltak olyan koalíciók, ahol a kisebbik párt, vagy a legkisebbik párt, vagy fölváltva adták a miniszterelnöket. Ez is egy forgatókönyv, hogyha akarsz egy stabilitást biztosítani. De Románia ma azt hiszem, hogy attól még messze van, hogy akár az én személyemben, akár más RMDS politikus személyében miniszterelnöket adjon. Bár azt gondolom, hogy vannak a szövetségben néhányan olyanok, akik el tudnák látni jól, el tudnák vezetni Románia kormányát, nagyobb odafigyeléssel, sokkal nagyobb felelősséggel és kiegyensúlyozottabban, de ez egy teljesen más kérdés. Én azt gondolom, hogy a politikának az egyik nagy-nagy hibája mindig az, hogyha saját maga felefordul, elkezd saját magával foglalkozni, sokkal többet, mint amennyit kellene, mert nem ez a feladata. Nem ezért választották meg. És arra próbáltam fölhívni a figyelmet, hogy akkor, amikor olyan lehetőségek előtt állunk, mint aminek ma rendelkezésünkre állnak, és olyan nagy problémákkal szembesülünk, mint aminekkel szembesülünk, akár a demográfiai mutatókról, a következő 20-30 évről beszélünk, akár a fejlesztésekről, az infrastruktúráról, munkahelyekről, akkor egyszerűen nem ezzel foglalkozni bűn. Nem ezzel foglalkozni reggeltől estig, hogyha kormányon vagy, akkor azt jelenti, hogy valamit eltévesztettél, rossz pályán vagy, vagy rosszul értelmezed a politikát, a politikának a szerepét a társadalomban. Erre próbáltam fölhívni a figyelmet, mert ezek a számok ismertek, csak én az utóbbi időben összeszedtem bizonyos feladatokat elvégezni, szükségem volt rengeteg statisztikai adatra, és amikor ezeket egyszerre látja az ember, és ennek a hosszú távú következményeit mérlegeli, akkor döbben meg, hogy gyakorlatilag mekkora probléma előtt állunk. És akkor mondanék ilyeneket, hogy 2050-ig, ha ezt a trendet folytatjuk, még 30 éven keresztül, akkor Románia lakossága valahol 14 millió körül lesz, és maximum 4,5, jó esetben 5 millió foglalkoztatottal mindkét szférába, állami és privát szférába. Ez azt jelenti, hogy többen lesznek nyugdíjasok, mint ahányan aktív munkavállalók. Ilyen szempontból a társadalom fenntarthatatlanná válik. Az elmúlt 30 évben évente elveszítettünk egy 112-116 ezeres nagyságrendű várost. És ez bennünket, magyarokat is érint arányosan, természetesen. Mi a 90-es évek elején veszítettünk többet, a románok a 2007-es csatlakozás óta veszítettek többet. De ez nem vigasztal senkit. És akkor azt nézzük, hogy milyen közpolitikák működnek, amelyek a demográfiai trendet próbálnák fékezni, azt látjuk, hogy azok eredménytelenek, azon változtatni kell, mert ha nem változtatunk, akkor megyünk bele a szakadékba, akkor fejleszthetünk, építhetünk, de arra a kérdésre, hogy kiért tesszük, kinek tesszük, nem tudunk választ adni. A miértet azt tudjuk, de a kiért, miért tesszük ezt, egyszerre, egy időben kell megválaszolni. Én erre próbáltam fölhívni a figyelmet, látva az, hogy a kollégák egy része még nem érkezett meg a kifutópályára, valahol még egy kicsit a föld fölött repül.
A napokban felborzolta a kedélyeket a képviselőházi plénum napirendjére a szakbizottságok által elutasításra küldött, a bejegyzett élettársi kapcsolatot szabályozó törvénytervezet, amely lehetőséget adott volna két személy, tehát mindegy férfi és egy nő közötti, mint pedig az azonos nemű párok közötti hivatalosan bejegyzett élettársi szerződés megkötésére. Láthattuk a közvéleménykutatásokban, hogy az erdélyi magyarok nagy része konzervatív ez utóbbit illetően, és a téma megosztja a társadalmat, ha pedig megosztja a társadalmat, ebből adódóan a parlamentbe szavazatok által küldött képviselőket, szenátorokat is. Ön hogyan látja, megérett a társadalomunk arra, hogy érdemben lehessen beszélgetni erről a témáról, és teszem hozzá, hogy a jelenlegi politikai és országos problémákat nézve, ezeket a prioritásokat nézve a pandémia leküzdése érdekében kell felállítani.
Ma nem lehet higgadtan ezekről a kérdésekről beszélni, az az én tapasztalatom. Jó lenne, hogyha higgadtan lehetne beszélni, de bizonyára, hogy lesz egy olyan idő, amikor majd erről lehet higgadtan beszélni, függetlenül attól, hogy kinek milyen álláspontja van, hogy egyelőre ott tartunk, hogy a másik álláspontját, és teljesen mindegy, hogy melyik oldalról nézzük, nem elfogadják, a tolerancia és az elfogadás közül még csak a toleranciát sem választják, hanem elutasítják, leseprik, és ezért én azt gondolom, hogy ma, ha indulatmentesen nem tudunk erről a kérdésről vitázni, akkor nyilván a megosztottságot növeljük. A frakciókban sem tudtunk, mi sem most, sem korábban ebben a kérdésben egy olyan döntést hozni, ami kétharmaddal ezt vagy azt a változatot preferálná, és akkor kötelezővé tenni a frakció tagok számára, hogy így vagy úgy szavazzanak. Ezért vannak olyan kérdések, amikor azt mondjuk, hogy ez lelkiismeret szavazás, nincs ilyen sok, ritkán van ilyen. Ezek közé tartozik, és azt hoztuk meg azt a döntést, hogy itt mindenki a lelkiismerete szerint szavaz. Több törvénytervezet van a parlamentben, van még egy másik is, ami az élettársi bejegyzett kapcsolatokat másképpen rendezné, bizonyos értelemben talán jobb, mint az, amit most napirendre tűztek. Ez folyamatosan a társadalomban vita téma lesz, a politikában is folyamatosan vita téma lesz, de a higgadt, nyugodt érvelésre ma még nem látom a lehetőséget.
Utolsó kérdésként, elnök úr, családról fogadott el kongresszusi dokumentumot az RMDSZ a Maros-Szentgyörgyön tartott kongresszusán két héttel ezelőtt. Azok az irányvonalak, amelyeket megfogalmaztak ebben a tekintetben, azokra a családokra is vonatkoznak, akik egyedülállóként nevelik a gyermekeiket, hiszen ők is család, vagy rájuk különös figyelmet fordítanak, és bár hasonló, de más megközelítésben próbálják majd törvénybe foglalni a támogatásukat.
Hát először is mi nem tűztük ki célul azt, hogy a család definícióját újra gondoljuk. Nekünk nem ez a szándékunk. Az is család, aki egyedül neveli a gyerekét, ilyen vagy olyanok miatt elváltak, meghalt az egyik fél, elköltözött, stb. Az is család, ahol a nagyszülők nevelik. Tehát ilyen értelemben akkor, amikor gyereknevelésről beszélünk, gyereknevelési támogatásról, a családokat támogatjuk, és természetesen ott, ahol egy fél neveli, anya vagy apa neveli a gyereket, akkor ő kapja azt a támogatást, illetve neki kell lehetőséget adni arra, hogy gyereket tudjon nevelni, a gyerekét föl tudja nevelni. De nyilván, hogy a család definícióját mi nem kívánjuk ma újra gondolni, ez nem a misszérünk. Azt gondoljuk, azt látjuk, hogy a családtámogatásnak a mostani formája, amely alanyi jogon mindenkinek jár, és kizárólag alanyi jogon ugyanazt az összeget kapják, nem tesznek semmiféle különbséget a gyereket nevelő családok között, az nem hozott semmiféle eredményt. Nézzük meg a számokat, és azt látjuk, hogy ez nem hozott eredményt. Ezt meg kell tartani, ezt nem lehet kiiktatni, nem lehet megszüntetni. Ez alkotmányos joga mindenkinek, aki gyereket nevel, viszont be kell vezetni egy plusz támogatást, amit jövedelemhez kell kötni, amely lehetővé teszi azt, hogy lakást vásároljanak kedvezményes hitellel, illetve a hitelrészből az állam átvállal, ha több gyerek van, és akkor így hosszan folytathatnám. Lehetővé kell tenni azt, hogy ha az apák maradnak otthon, akkor plusz lehetőséget kapjanak. Lehetővé kell tenni, hogy ha a több generációs családoknál, meg a nagyszülők is kapjanak támogatást, ha ők nevelik a gyereket, és a szülők visszamentek dolgozni. Kell építeni bölcsődéket, mert nagyon sok anya, apa, nagyon sok szülő dolgozni akar, dolgoznia kell, és két éves korban nem mindenkinek van lehetősége a gyerek mellé fogadni dadát, vagy nem mindenhol van nagyszülő, aki ezt átvállalja. Tehát bölcsődeépítési programunkat már el is indítottuk. Az after school-t általánosan kell tenni legalább 4. osztályig, ugye vannak különböző kísérleti programok, ezt általánossá kell tenni, és ez nagyon fontos, hogy a gyerek felügyelet mellett legyen, segítsenek neki tanulni, kapjon meleg ételt, és délután 4-5 órakor, amikor a családhoz visszakerül, hazakerül, akkor az az idő már a családi, és nem kell a matek feladatot, a románt, a magyart betűzni, fáradt szülőkkel, fáradt gyerekkel, szóval rengeteg olyan megoldás van, ami legalább egy 10 éves távlatban mutathat eredményt, hozhat eredményt, de ezeket el kell indítani. Ez a mi célunk.
Ennek a célnak a teljesítéséhez azonban nem elég önmagában az RMDSZ, egy politikailag érett partnerekre is szüksége van, ezt azért tegyük hozzá.
Júniusban azt mondtuk a koalíciós partnereknek, hogy mi évvégéig kidolgozzuk ezt a csomagot, és utána a koalícióban megbeszéljük. Nyilván, hogyha van koalíció, ez így van. De azért is vállaltunk ebben szerepet, mert kormányzati eszközökkel sokkal többet tudsz tenni, mint ellenzékben vagy csak a parlamentben ülve. A kormányzat határozza meg ezeket a közpolitikákat, ő indítja el, ő érvényesíti. Én bízom abban, hogy lesz még a 2021-es évben és az azt követő években többség, lesz olyan koalíció, amelynek mi is része vagyunk, amely ezeket a terveket el tudja indítani, és a megvalósításhoz szükséges eszközöket is megteremti, mert itt rengeteg forrásra van szükség, akármelyik kezdeményezést nézzük, a költségvetésből erre kell szánni pénzt. És ha erre nem szánunk pénzt, akkor egyébre hiába adunk pénzt, mert nem lesz helyes válasz arra a kérdésre, hogy jó, de kiért van a politika, és kiért épít, kiért fejleszt egy ország.
Legyen ez a végszónk. Kelemen Hunor kormányfőhelyettesnek, az RMDSZ elnökének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.